Jézus Krisztus mondta, aki tehát hagyja tőle ezeket az ettéteket és cselekszik, hasonló lesz az okos emberhez, aki külszikláljékeket a házát, és önök az ápol, és jöttek az árvitek, feltámadtak a szelek, és megkülöltek annak a háznak, de nem mondott össze, mert külszikláj volt arhozza. Aki pedig hallja tőle ezeket a beszédeket, de nem cselekszik, hasonló lesz a bolond emberhez, aki főbenre építette a házát, és önök az ápol, jöttek az árvitek, feltámadtak a szelek, és belépkeztek abba a házba, az összeomlott, és teljesen elpusztult. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyától, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztusról. Kedves testvérek, a 125. Zsoltárunkra keressük ki énekes könyvünkből, 125. Zsoltárunkra keressük ki énekes könyvünkből, amely a legelső versét énekeljük fennállva. 125. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Akik bíznak az Úristenben, nagy hirdelemmel azok meg.
Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amint volt kezdetben, úgy legyen most és örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, az élő Istennek igéjét, folytatva a sorozatunkat. A múltkori igerészt olvasom, Pál a nagy tanács előtt ebbe a történetbe kezdtünk bele. Az ige írva található az apostolok cselekedetei 22-es fejezetében. A 30-as verstől olvasom. A 23-as fejezet 5. verséig, tehát apostolok cselekedetei 22-30-tól a 23-5-ig olvasom. Másnap aztán meg akarta tudni a valóságot, hogy mivel vádolják a zsidók, levétette tehát a bilincseit, és megparancsolta, hogy jöjjenek össze a főpapok és az egész nagy tanács. Ekkor lehozatta Pált és eléjük állította. Pál rátekintett a nagy tanácsra, és így szólt: atyám fiai, férfiak, én teljesen jó lelkiismerettel szolgáltam Istennek minden mai napig. Anániás főpap ekkor megparancsolta a mellette állóknak, hogy üssék szájon. Pál erre így szólt hozzá: megver téged az Isten, te meszelt fal, itt ülsz, hogy ítélkezz felettem a törvény szerint, mégis a törvény ellenére azt parancsolod, hogy megüssenek. Erre az ott állók azt mondták: Isten főpapját gyalázod. Pál így válaszolt: nem tudtam, atyám fiai, hogy főpap, mert megvan írva, néped fejedelmét ne átkozd. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, igédet, olyan jó életünk rohanásában megállni naponként is, és megállni vasárnapon, megállni te előtted, és hallgatni szavadat. Köszönjük, Urunk, hogy lehet Bibliánk, föl sem fogjuk ennek a nagyszerű voltát és a kincs értékét, hogy az Isten igéje, a te szívedből származó minden tanítás és drága gondolat ott lehet életünkben. Ott lehet a kezünkben, és olvashatjuk, tanulhatjuk, tanulmányozhatjuk, akár naponként is. Köszönjük, Urunk, hogy erre bíztatsz, erre hívsz el, hogy életünk a te igéd hatalma alá kerüljön, és életünk folyása ne ennek a világnak gonosz lelkülete szerint legyen, hanem a te szabad, tiszta lényed, lelked, igazi, hűséges útja iránt. Uram, úgy szeretnénk kérni téged, hogy te tisztogass meg bennünket, te vondd a mi életünket olyannyira magadhoz közel, hogy a te világosságod, a minden gonoszság lelepleződjön, és a te akaratod, evangéliumod átjárhasson bennünk. Hadd bízzuk rád, Istenünk, a gyászoló szívű családot, akik tegnap megálltak a ravatalnál Devecserben. Könyörülj az ő gyászukon, fájdalmukon, és ajándékozz meg őket, ha vala mennyei reménységgel, a feltámadás örömével, amelyet reménységül adtál nekünk. Emeld őket fel a mélyből, és töltsd be életüket élő hittel, és a te tanításod békességre vezető voltával. Ugyanígy bízzuk rád a betegjeinket, a szenvedőket, műtéteseket és távollevőket, mélységben járókat, könnyezőket, könyörülj ő rajtuk. Nyújtsd ki kezedet, valóban győzelmes jobbodat, hogy a mi életünk hatalmad alatt megszabadított, megtisztított élet legyen, és így járjuk a mi útjainkat. Hát, hogy az íge, amelyet mára adtál, hadd érjen utol bennünket, hadd érintsen meg, ítéljen meg, de oldozzon is fel. Emeljen fel te hozzád, adjon nekünk kegyelmet a te szavad, indíts bűnbánatra, és indíts bennünket a te kegyelmed elfogadására. Jöjj, szólíts meg, érints meg, gyógyíts meg, Istenünk. Ámen. Készülődjünk, testvérek, ének szóval az ige hirdetés hallgatásához. A 240-es énekünknek az első versét énekelve 240-es dicséretünket keressük ki, és annak az első versét énekeljük. A 240-es énekünk első verse így kezdődik: ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek.
Thank you.
bizonságtételem alapigéje írva található a Máté írása szerint való Szent Evangéliumban. A Máté evangéliumának a 23-as fejezetéből olvasom, a 25-ös verstől a 28-as versig. Tehát az igehely Máté evangélium a 23. fejezet, 25. verstől a 28-as versig olvasom. Az egész fejezetben Jézus beszéde az írástudók és a farizeusok ellen található. Ebből a beszédből olvasom ezt a négy verset, tehát 25-től a 28-as versig. Jézus mondta: Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele van rablásvággyal és féktelenséggel. Vak farizeus, tisztíts meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlóak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Így ti is igaznak látszotok kívülről az emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, odáig jutottunk a múltkor a történetben, hogy Pál apostolt, miután elfogják, ilyen nagy tanács elé állítják, az ezredesnek, aki kicsit kijózanodott a néhány rossz döntése után, fontos volt, hogy akkor tisztán lásson, az igazság napvilágra kerüljön, összehívatta a nagy tanácsot, Pált levezettette a nagy tanács elé, és hát várta volna, hogy valami kiderüljön. Egészen különös dolgok történnek itt. Volt már szó egy héttel ezelőtt a tiszta lelkiismeretről, amiről Pál beszél, és láthattuk egy héttel ezelőtt Anániás főpapnak a lelkiségét, egészen pontosan úgy kellene mondanom, hogy a lelketlenségét. Nem szójáték ezt, hanem valóban láttuk, hogy nem méltó az a lelkület a főpapi tisztséghez, amellyel ő ott van és bíráskodik a nagy tanácsban. Hát innen folytatjuk ma. Ezt a történetet még közelebbről szemügyre vesszük, és megnézzük még mélyebben, mennyi üzenetet hordoz számunkra. Láttuk azt, hogy Pál apostol egy nagyon különleges mondattal indítja az ő meghallgatását. Azt mondja, hogy atyám fiai férfiak, mindez ideig én jó lelkiismerettel szolgáltam az Istennek. Fontos volt Pálnak, hogy elmondja, hogy az ő lelkiismerete tiszta. Ő nem bűnösként áll meg a nagy tanács előtt. Isten igazolni tudja őt, hogy az ő lelkiismerete tiszta, őt nem vádolja. Nagyon fontos volt ez neki. És hogy milyen méltatlanul bánik vele a főpap, egyből parancsba adja Pál mellett állóknak, hogy vágjátok szájon. Meg sem hallgatta, nem is volt kíváncsi rá, meghozott egy ítéletet, amit még a mózesi törvény szerint sem lett volna szabad hoznia, mert végig kellett volna hallgatni Pál minden szavát, védekezését, addig nem szabad ilyen ítéletet hozni a mózesi törvény szerint. Hát Pál fel is háborodik ezen a főpapnak, ezen az ítélkezésén, hangot is ad ennek, nagyon komoly véleményt mond, ma meg fogjuk ezt vizsgálni közelebbről, megvert téged az Isten, te megvert fal. Így tűz, hogy ítélkezél felettem, holott magad nem tartod meg a törvényt. Tehát áthágta a törvényt az illető, aki mondta, hogy vágjátok szájon. Egyből rászólnak Pálrát. Isten főpapját gyalázod? Nem tudtam, hogy főpap atyám fiai férfiak, mondja Pál, és idézi a törvényt, hogy népet fejedelmét ne átkozd. Tudjuk a történelemből, hogy a római hatóságok féltek attól, hogy a mindenkori főpapnak nagyon nagy tekintélye lett. Így korlátozták különböző szabályokkal a főpapnak a tekintélyét, hatással voltak arra, hogy nagyon sűrűn lett váltogatva a főpapnak a személye, illetve csak a főpapi ruha hordását, csak nagy ünnepen engedték meg a főpapnak. Így amikor Pál ott áll a nagy tanács előtt, Anániás főpap ugyanolyan fehér gyolcs éfódot visel, mint amilyent a többi nagy tanács tag. Semmi külső jele nincs annak, hogy éppen abban az évben ő a főpap. Tényleg nem tudhatta, hogy akinek ezt mondja, az a főpap, és így népe fejedelmére mond ítéletet, még hogyha jogosan is. Nézzük a tanulságokat. Különleges dolog ez a történet, és megint az embernek a szíve kerül előtérbe. Az első pontunk a főpap igazságtalan ítélete, és ma azt fogjuk megnézni, hogy mi van emögött. Van egyfajta farizeusi gőg ebben az Anániás főpapban, kiderül ebből a durva és nagyon-nagyon kegyetlen, arcátlan ítéletből, hogy vágjátok szájon. Hogy egyáltalán nem a személyét nézi, nem az igazságot nézi, ő azt nézi, hogy hát a másik embernek nem azonos a látása, a gondolata, a véleménye más, mint az övé, akkor vesszen. Akkor oda kell csapni. Gyűlölte azokat, akik másként láttak a hit dolgaiban. Nem tudta elfogadni azt, hogyha valakinek mások a gondolatai Isten igéjéről, más a látása lelkiekben. Hát ilyen ez az Anániás főpap. De mielőtt nagyon-nagyon elítélnénk, Isten igéje csendesen tükröt tart elénk, és megkérdezi tőlünk, hogy vajon mi nem hasonlítunk erre az Anániás főpapra. Hogy állsz, testvér, azokkal, akik a Biblia dolgaiban máshogy látnak? Rengeteg ilyen emberrel találkozunk. Akár a gyülekezeten belül is egy-egy ember Bibliának erről, arról az ige szakaszáról kicsit másként gondolkodik. A Biblia azt mondja, hogy hordozd el az ilyen szeretettel, nem kell neki menni egyből mindenféle érveléssel, vagy éppen indulattal, hanem Pál az egyik levélben mondja, hogy ha valaki másként gondolkodik, de az Istent őszintén keresi, majd el fogja juttatni Isten az igazságra a másik illetőt is. Nem kell neki menni egyből fejszével a másiknak, hát Anániás főpap pedig ilyen volt. Ő egyből neki rontotta a másiknak, Pál máshogy gondolkodik a hit dolgában, akkor őt el kell gyalulni a föld színéről. Hát ne hasonlítsunk Anániás főpapra. Tudjuk türelemmel hordozni azokat, akiknek Isten még nem adta meg azt a látást, mint nekünk, és tudjuk elhordozni szeretetben még azokat is, akik esetleg Isten népének nagyon komoly ellenségei. Szeresd a te ellenségedet, Jézusnak ez a parancsa a hegyi beszédben, hát ha csak azokat szeretjük, akik bennünket is szeretnek, ha csak azokkal vagyunk jópofák, mosolygósak, akik velünk is azok, akkor miben különbözünk a világ pogányaitól? Akkor semmiben. Magasabb mértéket ad Isten az ő gyermekeinek. De még szeresd azokat is, akik arcul ütnek. Szeresd azokat is, hordozd türelemmel azokat is, akik átkoznak. Mondj rájuk áldást, és imádkozz értük. Anániás főpap egészen más lelkülettel van. Mi ne őrá hasonlítsunk, hanem Úrunkra, Jézusra. A második pontunk, hogy Pál rendre utasítja a főpapot. Érdemes itt ennél a pontnál is megállni és megvizsgálni, hogy hogyan teszi meg ezt Pál. Láttuk őt már rengeteg olyan kritikus helyzetben, amikor rengeteg emberrel elszaladna a ló. Láttuk őt már olyan helyzetekben, ahol igazságtalanul megkorbácsolták, Filippiben, börtönbe zárták, kalodába zárták, és nyomát sem láttuk sohasem, hogy ő kikelt volna magából, és itt, amikor szót emel, itt is meg kell látnunk, hogy ez mégis mérsékléssel teszi, és nem lép át bizonyos határokat. A felháborodásának itt ezen a ponton nyomatékot ad. Megver téged az Isten, te meszelt fal. Itt ülsz, ítélkezel én felettem a törvény szerint, és magad nem tartod meg a törvényt. Nagyon is találó, amit mondott. Nagyon találó volt a főpapra, amit Pál mondott, és meg kell benne látni, hogy annak ellenére, hogy ő határozottan ezt kimondta, és a véleménye nagyon is ült, talált ebben a helyzetben, nem lép át bizonyos korlátokat. Nem kell ki magából. Nem kell el üvöltözni. Nagyon sok ember, amikor mérges lesz, amikor dübegurul, akkor egészen kivetkőzik magából, még az arca is eltorzul a dűtől, ne hasonlítsunk erre. Pál itt is példa előttünk, bizonyos helyzetben mi is határozottan képviselhetjük az igazságot, véleményünket, de ne hágjuk át azokat a határokat, amelyek már az Isten dicsősége kárára lennének. Aztán nézzétek Pálnak a szavait, mondd egyfajta ítéletet is, hogy megver téged az Isten. Pál Isten lelke által mondhatta ezt a mondatot, hogy megver téged az Isten, aki ugye áthágod az Úr törvényét, pedig az Úr törvénye van az ajkadon, azt kellene képviselned, de mégsem azt szerint élsz. Tudjuk a történelemből, képzeljétek el, hogy beteljesedik Pálnak ez a mondása Anániáson. Nem sokkal a nagy tanácsos gyűlés után egy fanatikus rajongó leszúrja Anániás főpapot, amiben ő belehal. Valóban, így fogalmazzunk most, megverte őt az Isten a gonoszságáért, a hivatali visszaéléséért, a törvény megtiprásáért. Isten igazságos Isten. Néha nagyon lassan őrölnek az ő malmai, de nagyon pontosan őrölnek Istennek a malmai. Higgyétek el, hogy a megáltalkodott gonoszok, akik nem térnek meg, akik Isten kegyelmét megvetik, akik az Úrnak az igéjét és a törvényét életükkel hosszú időn keresztül tiporják, higgyétek el, hogy előbb-utóbb ezeket utoléri az ítélet. A megtérés nélküli életet utolérheti az ítélet. Megtanulhatjuk Anániás főpap esetéből is. A másik kifejezés, amit használ Pál, és erre is odafigyelünk, a megszólítás, ahogy megszólítja a főpapot, te messzelt fal. Te messzelt fal. Azt hiszem, hogy aki szülő közöttetek, hogy mindnek van ilyen élménye, mint nekem, hogy amikor picik voltak a gyerekek, akkor valamit oda pingáltak ceruzával, néha filctollal a falra, amit nem lett volna szabad, és ilyenkor hát a szülő mit csinál? Hát megpróbáljuk eltüntetni a dolgot. Megpróbáljuk lefesteni, lemeszelni, vagy oda tenni valami plakátot, posztert, vagy éppen egy fali szőnyeget szépen fölszögel oda az ember, eltüntesse azt, aminek nem kéne ott lenni, ami egy kicsit szégyen. Messzelt fal. Jusson eszünkbe ez a kis eltüntetősdi erről a kifejezésről, így szólítja meg Pál ezt a törvénytipró főpapot, messzelt fal. Van valami a messzelés mögött, ami gondosan el van tüntetve, de az Isten tud róla. Messzelt fal. Egy ragyogó kifejezés, amit egyébként Jézus is használ, ugye a Máté 23-ból olvastuk, majd mindjárt megint felolvasom. Messzelt fal, amely arra utal, hogy van valami szégyen, valami eltüntetni való, valami elrejteni való, amit nem normális módon tüntetnek el, nem Isten kegyelme mos le, nincs az rendezve, hanem megpróbálják takargatni, elrejteni. Hát Anániás főpap élete a messzelt faléhoz hasonlít. Ő egy olyan élet, amelynek a külső látszata mögött rengeteg szégyen van, gonoszság van, rendezetlen dolog van, amit ő megpróbál a fehér mésszel, a látszólag igaznak látszósággal, tisztasággal, ami csak látszat, eltüntetni. Hát testvérek, a Máté 23-ban farizeusok, írástudók ellen Jézus beszél, ő is ugyanúgy, mint Pál, nagyon-nagyon nyomatékot ad az ő ítéletének és véleményének. Az egész fejezet a Máté 23-ban Jézus kifakadása a törvény szegő farizeusok ellen, és ebből olvastam 4 mondatot. Hallgassuk meg megint. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele van rablásvágyal és féktelenséggel. Vak farizeus, tisztíts meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a messzelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Itt is igaznak látszotok kívülről az emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Messzelt sírok, Jézusnak ez a megszólítása, az ítélete az ilyen élethez. A zsidó kultúrában a halottak csontjai rituálisan tisztátalanná tesz, ugye a lévita papnak nem volt szabad megérintenie halottat. Ugye amikor a irgalmas samaritánus példázatát olvassuk, akkor ezt is tudni kell, hogy azért nem nyúltak hozzá az elmenő pap és a lévita az ott összevert emberhez, mert hát akkor ő kultikusan tisztátalanná lesz, akkor 8 napig nem végezheti a feladatát a Jeruzsálemi templomban, Nem vállalta föl a kockázatot, hogy a másik ember segítése, ha életben van, ugye akkor nem lesz rituálisan tisztátalanná. Fontosabb a segítése, mint az, hogy most ő saját magát és a látszatot oltalmazza. Meg sem nézték ugye a példázatban, hogy éle, hal-e az az illető, akit a rablók megvertek. Hát testvérek, amikor Jézus használja ezt a kifejezést, akkor nagyon komolyan elkezd arról beszélni, hogy ember, van külső meg belső tisztaság. És lehet, hogy a külsőre ügyelsz, de ez csak egy látszat tisztaság lesz, mert ha belső gonosz, ha belső piszkos, ha belső tisztátalan, ott bűn van, akkor nem ér semmit a külső látszólagos tisztántartása. Nagyon sok ember éli így a kegyeskedő életét, hogy a látszatra ügyel. Rengeteg ember próbál úgy élni szerte a világon, a népegyházakban és mindenütt, hogy külsőleg az embereknek megfelelni, a legjobb oldalunkat mutatni. Isten nem a legjobb oldalunkra kíváncsi. Ő mindent lát. Látja azt, hogy mi van belül. A legutolsó gondolatunkat, a szívünknek az indulatát, a lelked leghátsó zugába a rejtett gondolataidat, neheztelésedet, a titkaidat, mindent tud Isten. És ő az alapján ítél meg, ami leghátul van, legbelül van, legrejtettebben van, amit szépen lemeszeltél, hogy ne lássa senki. Isten tud róla. Végtelenül komoly az a tanítás, ami ebben a kicsiny megszólításban van benne, hogy te messzelt fal, vagy te messzelt sír. De Jézus itt a farizeusoknak nagyon komolyan ezt előhozza, hogy hát hasonlítotok a messzelt sírokhoz. Kívülről milyen gyönyörű, de belül számotokra a csontok tisztátalanok. Belül tele van tisztátalansággal. Jaj nekünk, ha ilyen az életünk. Kívülről minden rendben van, de belül az Isten azt mondja, hogy tele van rablásvágyal, pénzszeretettel, tisztátalansággal, csalással, titkokkal és hazugsággal, nehezteléssel és gyűlölettel, akkor nem ér semmit a meszelés. Isten átlát a te meszeléseden is. Isten igéje nagyon komolyan tanítja nekünk, hogy Jézus Krisztus kegyelme, vérének érdeme tud megtisztítani kívül-belül. És mindig a belső az első. Ugye itt azt olvastuk a Máté 23-ban, hogy tisztítsd meg először a belsőt, a pohár és a táp belsejét, hogy a külseje is tiszta legyen, azt mondja Jézus. Először a szívedet vidd oda Istennek. Mondd meg neki, hogy Uram, a szívem tele van rablásvágyal, képmutatással. Mondd el Istennek, hogy Uram, tele vagyok tisztátalansággal, vagy hazugsággal. Mondd el Istennek, hogy Uram, tele vagyok gyűlölettel, tele vagyok nagyképűséggel, tele vagyok ebben, avval, amavval. Mondd el neki, ami van benne. Ezt így elmondod neki. Isten belülről elkezdi a takarítást. Őt hívod, ő takarít. Te magad nem tudod a szívedet megtisztítani. De ő igen. És ha ő belül megtisztít, meglásd, más leszel látszatra is. Észre fogják venni az emberek, hogy te más vagy. Nagyon békességed lesz, észre fogják venni, hogy máshogy viselkedsz, a tiszta tekinteted. Észre fogják venni, hogy a szeretet, amit mutatsz, az nem álságos, hanem valódi. Előbb mindig a tál belseje, utána kell jöjjön a külseje. Az embereket ideig, óráig be tudod csapni, testvér. Az Istent úgy sem tudod becsapni. Ne próbáljuk meg. Ne próbáljátok meg. Ő a te belsőd dolgai iránt érdeklődik. Az érdekli, hogy mi van benned, és tud róla. De várja, hogy te elmondd, te kividd az ő világosságára. Oda vidd a kereszt tövéhez, és elmondd neki, Uram, ez van belül. De könyörülj rajtam. Van-e ilyen bátorságod odavinni életed megkötözöttségeit? Mindazt, amit szépen lemeszeltél már az életedben. Elvenni a takarókat, és odavinni Istennek, hogy Uram, ez van a látszat alatt. Ez van a felszín alatt, de könyörülj, mert csak te tudsz szabadítani. Voltál-e már így az Isten előtt? Oda tudtad-e vinni így életed nyomorát, megkötözöttségeit? Mindaz, amit belülről megemészt és elpusztítana téged. Azt vidd oda, hogy ne legyen lemeszelve, elrejtve, takargatva, hanem szabaddá legyél tőle. Megkérdezi ez az ige tőlünk, hogy testvér, te mit rejtegetsz? Mi az, amit rejtegetsz az emberek elől? És mi az, amit próbálsz rejtegetni az Isten elől? Ne próbálkozz. Ő előtte semmit nem lehet elrejteni. A harmadik pontunk, ugye párra rászólnak népet, fejedelmét, ne átkozz, és ő bocsánatot kér. Olyan jó ez a jelenet is ott ebben a főtanácsos meghallgatásban. Ártatlanul vádolják meg párt, mennyi gyalázat hull ő rá, és itt egy ilyen helyzetben ő tud bocsánatot kérni. Elfogadja készséggel az ütést. És ez egy nagyon-nagyon különös dolog. Az alázatos ember inthető ember. Az alázatos ember készséggel is elfogadja az intést, amikor ő valamit nem jól csinál, rászólnak, és elmondja, hogy elnézést, atyám, fiai, nem tudtam, hogy főpap. És idézi az igét, amit ő átvágott, bocsánatot tud kérni, elfogadja az intést, és visszavonul. Testvér, te inthető ember vagy. Olyan sok emberben az van, hányszor láttam már ilyet, szólnak valamiért, egészen apró dologért, és a másik támad. Mennyire bennünk van ez? Szólnak nekünk, és nem azt mondjuk, hogy igazad van, ne haragudj, hanem visszatámadunk. Te neked csináltad? Ne támadj, legyél inthető. Hányszor beszélünk mindig, amikor a mi bűneinket valaki előhozza, a másik bűnéről? Ez a támadás. Hányszor irányítod a figyelmet másra, hogy a másik meg mit csinál, amikor valaki elővesz téged a te hamisságaid miatt. Pál mondhatta volna, hogy hát én nem tudtam, hogy ő főpap, de a főpap meg áthágta ezt és ezt a törvényt. És nem ezt mondja. Nem fordítja vissza az intést, hogy akkor a főpapot is meg kéne inteni. Mi szoktuk ezt csinálni? Mi vagyunk ilyen galádok, hogy akkor villámgyorsan a másik bűnével foglalkozzunk. Egyszer lennénk már úgy, hogy igen, Uram, igazad van. Egyszer lennénk már végre inthetőek, megalázkodottak az Isten előtt. Nem a másik bűnével van elfoglalva, hanem a sajátja miatt szomorkodik. És a negyedik pontunk, ez az idézet, olyan gyönyörűen idézi Pál a törvényt. Igen, mert megvan írva, népet fejedelmét ne átkozd. Megvan írva, kicsinke mondat bevezetője, megvan írva, de kiderül, hogy Pálnak ez számít, hogy mi van megírva. Nem a szóbeszéd, nem az emberi vélemények számítanak, hanem Isten írott igéje. Ami biztos, és ami nem változik soha, a Biblia, megvan írva. Ez az, ami számít Pálnak. Isten igéje. Testvér, neked is számít Isten igéje. Életed helyzeteiben, mélységeiben számít ez, hogy te mit mond az Isten? Mi az Istennek a véleménye rólam, vagy éppen ebben a helyzetben? Mi a Biblia tanácsa erre és erre az élethelyzetre? Ez számít, vagy szaladunk fűhöz, fához, emberi megoldások után kapkodunk? Pálnak ez számított, hogy mi van megírva, mi az Isten szívének a gondolata. Nem olyan régen összetalálkoztam egy volt konfirmandusommal itt a városban, nagyon megörült, felderült az arca, tiszteletes bácsi, hogy tetszik lenni? Én is kérdeztem, hogy vagy, mint vagy, elmondta, mi van vele, és rákérdeztem, hogy és a konfirmációs Biblia? Megvan, olvasod? Kicsit zavarba jött. Hát azt nem nagyon. De megvan, valahol megvan. Hányszor mondtam hittanos gyermekeknek, vagy akár itt az Isten tisztelten felnőtteknek, olvasd az igét. Felbecsülhetetlen kincs, életed iránytűje a Biblia. Ne legyünk úgy, mint az a kislány, aki megtalálta a család Bibliáját porosodva a polcon, és megkérdezte az anyukát, hogy anya, a Biblia Isten könyve? Igen, a Biblia Isten könyve. Akkor adjuk vissza neki, mert mi úgyse olvas. A gyerek száj meg tudja mondani. Ne így járjunk. Szeresd a Bibliáját. Olvasd. Tanulmányozd azt éjjel-nappal, mondja Mózesnél az ige. De a rohanó világban nem is éjjel-nappal, de naponta egy csinke szakaszt elolvasol az új szövetségből. És a szívedbe enged, hogy Isten azt beleírja, és a Szentlélek eszedbe juttassa. Ilyen drága dolog ez. Isten igéje, életed iránytűje. Ez az, amit Pálnak számít. Ez az, ami a legfontosabb. Nem is sodródik el, hogy akkor mit mondanak az emberek, hogy milyen tanácsok vannak másról. Amit az Isten igéje mond, az számít. Testvér, életedet mihez méred? Isten örök mértékéhez, a Biblia szavához? Vagy ahhoz, hogy hát éppen mit mondanak a szomszédok, a barátok, a családtagok, a rokonok? Mi a világban a trendi, ahogy manapság mondják? Csak Isten igéje az igazi mérték. Nem érdemes máshoz szabni magunkat. Amikor az Úr Jézus Isten fia itt járt ezen a földön, rengeteg olyan igét találunk az ő földi életében, amikor ő maga beszél erről, hogy én azt keresem mindig, ami a mennyei atya előtt kedves. Vele vagyok, vele járok, ő nem hagyott egyedül, mert azt teszem, ami neki kedves, mondja egy másik helyen a János evangéliumában. Rengeteg ilyen mondat, amiből kiderül, hogy Isten fiának is az volt a legdrágább, éjjel-nappal erre figyelt, hogy mi az atyának a gondolata? Mi a mennyei atya akarata? Mit cselekedjem, Uram? És ő azt cselekedte, ami az atya előtt kedves. És a mennyei atya előtt kedves volt, hogy Jézus az Isten fia emberré legyen, és emberré lett. Kedves volt az Isten előtt, hogy az ő fia utána jöjjön az elveszetteknek, vagyis érted és értem. És ő utánunk jött, értem is és érted is. Kedves volt az atya szemei előtt, hogy az ő fia oda áldozza az életét azokért, akik majd hisznek ő benne. És ő oda áldozta az életét, érted és értem. Isten előtt kedves volt az, hogy aki hisz Jézusban, annak Jézus kegyelmet adjon, bűnbocsánatot adjon, örök életet adjon. És ő ezt cselekszi ma is, akinek a szíve hittelőt befogadja. Annak Jézus bűnbocsánatot ad, és örök életet ad. Kedves előtte, hogy a mai ige is megszólítson téged, és ha le is leplezett, fölemeljen téged. Egyen azt mondja az ige, hogy az ő keze összezúz, de meg is gyógyít. Összetör, de bekötöz. Talán a mai ige hirdetés ilyen volt. Egy-két pontja összetört. Ami meszeléseinkre fény derült. De ő nem csak összetörő, felemel. Nem csak összezúz, hanem bekötöz. Azért tör össze, hogy meggyógyítson, és a te életed egészen rendbe jöjjön. Kedves Isten előtt, hogy az ige téged utolérjen, megszólítson, megmentsen, tiszta legyél belül és kívül. Tudsz erre igen mondani? Tudsz erre az Isten fiának igen mondani, hogy Uram, nekem is kedves ez. Az is, hogy összetörsz, hogy bűnbánatra indítasz. És az is drága nekem, hogy fölemelsz, hogy meggyógyítasz, megkegyelmezel, hogy megmosol és megtisztítasz a kegyelemben, és magadhoz emelsz, mint Isten gyermekét. Legyen előtted kedves, amit az ige és Istennek a szent lelke végez munká benned. Kiálts ezért hozzá, hívd őt, ragadd meg a kegyelmet. Mai záró történetemet biztos néhányan már ismeritek. Megtörtént eset, hogy egy nagy város híres pszichiáteréhez bejelentkezett egy ember. Jól öltözött volt, látszik, hogy jó anyagi körülmények között él. Bejelentkezett és elmondta, hogy az egész élete úgy érzi, hogy romokban hever. Nem talál örömet az életében, olyan depressziósnak érzi magát. Nem látja az életének az értelmét. Annyi nyomorúságot lát a világban. Nem tud minek örülni. Hát eljött, hogy tanácsot kérje. Mit tud csinálni? Mit tanácsol a szakember neki? Végig hallgatta a kis pici panaszoknak tűnő monológot az orvos, és azt mondta neki, hogy nézze, magának csak egy kis vidámságra, kis változatosságra van szüksége. Épp most érkezett a világ egyik legremekebb cirkusza a mi nagyvárosunkba, és itt lesznek 2 hétig. Ódákat zengnek ennek a cirkusznak a bohócáról. Milliókat nevettetett meg szerte az egész világon. Olyan remek az előadás. Menjen el a cirkuszba, és nézze meg ezt a bohócot. Megszólalt az emberünk. Doktor úr, az a bohóc én vagyok. De milyen különös. Van a látszat, és van a valóság. Van életünkön a megfelelés, látszólag minden rendben. Istent az érdekli, ami mögötte van, aki mögötte te vagy. És lehet, hogy a megfelelés szerint minden oké. Okay. Hidd el, hogy Isten pontosan tudja, hogy mi van ott belül. Jézusra van szükséged. Az ő kegyelmére, az ő újjáteremtő erejére, lelkére és igéjére. Engedd be őt az életedbe. Amen. A 240-es énekünk második versét énekeljük testvérek, felelve az ige hirdetésre. 240-es énekünket keressük ki ismét. A második versét énekeljük, figyelve a szövegére, hogy valóban igaz legyen ez az ajkunkon, amit énekünk. 240-es ének második verse, megragadlak, Uram, az én igaz hitemmel, reált támaszkodom erős reménységemmel, el sem is bocsátlak, amíg meg nem hallgatsz az én lelki kezemmel. Hajtsuk meg a fejünket, értek, imádkozzunk. Bárcsak, Urunk, így lenne, ahogy most énekeltük, hogy megragadlak, Uram, hittel. Bárcsak mindannyiunk életében így legyen, hogy a hallott kegyelmet, igét, evangéliumot, Jézus szabadítását megragadnánk mind, akik itt vagyunk, hittel, lelki kezünkkel. Köszönjük, hogy érettünk elveszettekért, meszelt falakért, fehérre meszelt sírokért. Jöttél oly hatalmas áldozattal, olyan alázattal szolgálva, olyan hatalmas dolgot megtéve, Úr Jézus. Utánunk jöttél, hogy a mi életünket belül is, kívül is megtisztítsd. Bocsásd meg, Urunk, hogy életünk sok-sok energiája megy el arra, hogy messzeljünk. Hogy fehérre messzeljük mindazt, amit rejtegetni valónak gondolunk. Bocsásd meg a mi sok onosságunkat. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Ananiás főpapnak az élete példát ad, tanít, hogy mi ne hasonlítsunk ő rá. Ne legyen csak az ajkunkon az ige, de a szívünktől meg távol. Ne tűnjünk csak látszatnak, kereszténynek, de belül a te ítéleted szerint meg gonosz embernek. Hadd legyen valóságá mindaz, amit mondunk ajkunkkal, amit hiszünk a szívünkkel. Hadd legyen valóságá, hogy Jézus által Isten gyermekeivé lettünk. Könyörülj a mi álnokságainkon. Könyörülj mindazon, Urunk, amit ott belül a mi szívünk rejtegetni akar. Könyörülj mindazokon, Úr Jézus, akik ma hozzá kiáltanak innen a gyülekezetből is, és szerte a világon, akik igét hallanak ma. Könyörülj azokon, hogy meg tudják vallani életük minden rejtegetni valóját. Hadd adják oda neked imádságba a hűtlenségeket, a gonoszságokat, a hazugságokat, a gyűlölségeket, szívük indulatait, titkokat és minden dolgot, amit elkövettek, amit a te szíved gyűlöl, mert gonoszság. Urunkat, hogy ne csak összetörjön a te igét, hanem fel is emeljen, meggyógyítson, feloldozzon. Így kérünk téged, hogy kegyelmeddel újíts meg bennünket. Emelj föl a mélyből mindenkit, aki kiállt ma hozzád, hadd éljék át sokan az Isten szabadítását. Rád bízunk a gyászoló szívű testvéreinket, vigasztald meg őket. Töltsd be őket szereteteddel, vigaszoddal, mennyei reménnyel, szárítsd fel könnyeiket, benne békességet találjanak. Hordozd a betegjeinket és légy gyógyítójuk. Könyörülj mindazokon, akik kiáltanak hozzád, hadd éljék át, hogy gondviselő, szabadító Istenük vagy. Dicsérünk Jézus Krisztusért, az ő jöveteleért, áldozatáért, vérének bűntörlő érdeméért. Áldott légy, hogy te szolgáltál nekünk, hogy kegyelmet nyerjünk és örökké élhessünk. Köszönjük neked, Istenünk. Amen. A csendes percben mindenki a szíve őszinte imáját vigye oda Jézus Krisztus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. A bölcs Salamon király mondta, aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, de aki megvallja és elhagyja, az irgalmasságot nyer. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 240-es énekünknek az 5. és 6. versei. 240-es énekünk 5. és 6. versei, utána pedig majd fennállva a himnuszt fogjuk énekelni. Tehát 240-es ének 5. 6. verse, az 5. vers így kezdődik, tanítsál meg engem a te igaz útadra.